a test akkor van optimális erőben, amikor alkalmas arra, hogy megcselekedje, amit Isten mond. Azonban el tudja fogadni azt, hogy nem tud dolgokat, nem ért dolgokat, amikor nem akar kontrollálni semmit. Abból tudhatjuk, hogy a testünk erősebb, mint a lélek, hogy tudni akarunk dolgokat, és kontrollálni akarunk dolgokat. Tehát ilyenkor már a lélek veszélyben van. Mennyire lehet erős a test? Vagy mikor optimális a testnek az ereje? Mi az, hogy a testnek az ereje optimális? Mert amíg testben vagyunk, nyilván jó, hogyha a testnek van valami ereje. Azonban azt is megtapasztalhatjuk, hogy a test erősebb, mint amilyen erős kéne legyen, akkor rátelepszik a lélekre, és irányítani akarja a lelket, sőt, kiszipolyozza a lelket. Hogyha a test erősebb, mint a lélek, akkor kiszipolyozza a lelket. Persze ezek olyan dolgok, amiről az emberek nem beszélnek, amiről nem beszélünk, de attól még van. Legtöbb embernek a lelke úgy van kiszipolyozva a test által, hogy nem is tud róla. Az ember meg sem gondolja ezt. Sok mindent meggondol, de az, hogy a lelkét kiszipolyozza a test, azt nem gondolja meg. Bárki mondhatná azt, hogy mi értelme ilyen dolgokról beszélni. Nyilván, hogyha az ember nem volna eltévedve, nem volna eltávolodva a teremtőjétől, akkor sem értelme nem volna erről beszélni. Vagy hogyha az emberben volna törvény, vagy hogyha még egyáltalán volna törvény abban a világban, akkor sem értelme nem volna erről beszélni. De mivel, hogy az ember nincsen megkötözve a törvény által, túl sok a szabad ideje, a szabad energiája, igenis fontos erről beszélni. Mert hogyha ezt nem értjük meg, akkor az fog történni, amit mondtam. A test kiszipolyozza a lelket, és kárba veszed a lélek szó szerint. A test ereje miatt. Arra kérésre válasz, hogy mikor optimális a testnek az ereje, az, hogy amikor az ember nem akar semmit sem tudni, semmit sem kontrollálni, akkor optimális a test ereje. Annyira erős, amennyire erős kell legyen ahhoz, hogy ne okozzon bajt a léleknek. Hogyha a test erősebb, mint a lélek, akkor már is tudni akar mindent, kontrollálni akar mindent, irányítani akar mindent. De hogyha az ember irányít, akkor hiába mondja Istennek, hogy legyen meg a te akaratod. Mert ez csupán önállítás, becsapás. Saját magunkat tévesztjük meg. Azzal is, hogy legyen meg a te akaratod. Legtöbbször, amikor felkelek, reggel abszolút nem értem az álmot. Mert úgy volt kedves a mindenható Istennek, hogy önálmokat adjon. Olyan példabeszédeket, amelyeket az ő lelke nélkül nem írhatunk meg. Tehát nincs egy sablon. Ezért minden ilyen álmos könyv hazugság. Mondjuk azt, hogy a sátántól van, a megtévesztéstől van. És veszélyes. A lélek számára. Mert ugyanaz az álomkép jelenthet mást is. Egészen pontosan, amit tegyük fel. Kapok egy álomképet. Mai éjjel. Amit már korábban is kaptam. De a mai éli álomkép teljesen mást jelent. Annak függvényében, hogy Isten milyen jelentést társít ahhoz az álomképhez. Tehát ő adja az álmot, az álomképeket, a példabeszédeket, és ő adja a jelentést is. Tehát nincs egy ilyen standard, egy kaptafára húzott megértés. Elképzelhető, hogy két ember ugyanazt álmodja. Az egyik ember számára az az álom teljesen mást üzen, mint a másik ember számára. Mert nem egyforma két embernek az élete, az élethelyzete. Isten mást akar üzenni, ugyanazon álomképpel. És ő megteheti. Ezért, hogyha én nem kapok magyarázatot az álomra, vagy nem kapok megértést, akkor én el kell fogadjam azt, hogy nem kaptam megértést. És itt jön be a test, azt mondja, hogy hát olyan nincs. Már pedig érteni akarom. És elkezd pánikolni, hogy kapott ő egy álmot, vagy egy látást, látomást, és nem érti azt. Hogyha az ember elkezd pánikolni emiatt, azt jelenti, a test erősebb, mint a lélek. Mert a testnek az ereje akkor optimális, amikor el tudja fogadni azt, hogy nem tud bizonyos dolgokat. Például nem tudja azt, hogy az álom mit jelent, amit kapott. Mert ha úgy kedves a mindenható Istennek, akkor megadja a megértést. Ha pedig nem akarja megadni a megértést éppen most, akkor később adja meg. Amennyiben a test erősebb, mint a lélek, nem tudja ezt elfogadni, elkezd pánikolni, hogy miért nem érti azt, amit látott. A Ez a kényszer, hogy az ember meg akar érteni mindent, teljesen biztos, hogy nem Istentől van. A megértési mánia, ez a kontroll. Ez a megtévesztéstől van, a tudásfájából van. Az ember a megértéssel is kontrollálni akar. Azáltal érzi magát biztonságban, hogy érti azt a valamit, az adott élethelyzetet, szituációt. De az én biztonságérzetem nem abból kell fakadjon, hogy értem az adott élethelyzetet, hanem abból, hogy az Úristen nekem többször bebizonyította az ő hűségét, és hiszek az ő szavában, hogy nem hagyja el soha. És amiért én most nem értek valamit, nem jelenti azt, hogy ő elhagyott engem. Nem jelenti azt, hogy nincs velem. Hanem egyszerűen nincsen megértés. El kell tudjam fogadni, nincsen megértés. És a test meg tud engemet vádolni, hogy miért nincsen megértés. Bizonyára elhagyott az Úr. Elhagyott a mindenható Isten. Mert nem értek valamit. Elég kemény harcok ezek az ember lelkében, amiket mindenkinek meg kell vívnia. Úgy gondolom, hogy mindenki ezt meg kell vívja, ezt a harcot. És ez a harc arról szól, nek a harcnak a végeredménye az, hogy az ember teljes mértékben engedje el a kontrollt. Helyezze teljes mértékben Isten kezébe a kontrollt, az irányítást. Ahogy Pál apostol mondja, háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzon tőlem a sátán angyala. De Isten nem vette el tőle a tövist az oldalából. Azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem. Ezt mondta mindenható Isten Pál apostolnak. Tehát, hogy azt se akarjam kontrollálni, hogy értek valamit, vagy nem értek. Jönnek különböző információk, minden nap nem tudom elkerülni, senki sem tudja ezt elkerülni, de nem mindent értek. És el kell döntsem, hogy elfogadom azt, hogy nem értem, vagy pedig megmagyarázom. Hogyha megmagyarázom azt, amit nem értek, azáltal megint csapdába estem. Beleestem az Ádám csapdájába. Nem értettem, de megmagyaráztam. Ez már varázslás. Ahelyett, hogy azt mondtam volna, hogy azt nem értem. Elfogadom, hogy nem értem. Amikor adja Isten a megértést, hát áldott legyen az ő neve. Ő adta az álmot. Ő adta a megértést is. Ha nem adja Isten a megértést, áldott legyen az ő neve. Ő tudja, hogy miért nem adta a megértést. Lényeg az, hogy az ember teljes mértékben elveszítse a kontrollt. Egészen pontosan feladja. Isten kezébe helyezze a kontrollt. Az éjszakai álomról beszéltem, miután felkeltem. Azonban, amikor álmodtam, annyira kemény és intenzív álom volt, és emlékeztem minden képre, még a részletekre is emlékeztem az álomképekben, és megébredtem, és semmit nem értettem. És nem tudtam más mondani, hogy atyám, legyen meg a te akaratod. Semmit nem értek, semmit. És kérdekességképpen mondom el, hogy az egyik álomképnek a szereplőivel találkoztam a valóságban is, és azt álmodtam, hogy az ő házába hoztak egy új rádiót, egy ilyen új zenegépet. Persze én kaptam megértést ehhez, az álomképhez. És az történt, hogy találkoztam ma el az emberrel, személyesen, szemtől szembe. És megfordult a fejembe, hogy mondjam el neki az álmot, hogy mit álmodtam éjjel. De mivel korábban már többször beszéltem neki Istenről, és úgy éreztem, hogy nem nagyon vevő, vagy nem érdekli, ezért lebeszéltem magamat. Nem tudom, jól tettem, mert fogalmam sincs, nem tudom. Nem éreztem különösebb kézelés, hogy elmondjam, hogy láttam őt álomban. És erre az történik, hogy azt mondja nekem az ember, hogy vett egy új rádiót, és azt próbálta behangolni, azt a rádiót. És akkor persze én tudomásul vettem, hogy erről lekéstem. Tehát utólag már nem akartam mondani, hogy mit láttam álomban, mert azt gondolhatta volna, hogy manipulálni akarom. El akarom őt varázsolni. Tehát hazudok neki. Tehát nem mondtam semmit. Egyszerűen tudomásul vettem, hogy ezt elszúrtam. Hogyha azt mondtam neki, hogy te figyelj meg, te kaptam egy ideges álmot veled, elmondom röviden, hogyha nem bánod, elmondtam volna, figyelj meg, ezt láttam. A te házadban ébredtem, és hoztak egy új zenegépet, ilyen rádiószerűséget, ugye. És hát ez ott az álom. És akkor azt mondta volna, hogy hű, azt a helyet, éppen most hoztam egy rádiót a házba. Egy új rádiót. Akkor tudta volna, hogy én Istentől szóltam. Még így is elvileg, hogyha azt mondanám neki, hogy figyelj, csináltam egy felvételt erről. Itt álmodtam az éjszaka, hallgass meg. Lehet, hogy ledöbbenne. Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy az ember a kontrollt elveszítse. Nekem is szükségem van arra, hogy a kontrollt teljesen elveszítsem. Mert az igazság az, hogy gyötrődöm én is néha. Hogy túlságosnak kezembe tartom a kontrollt. Fájdalmas ez nekem. Fájdalmas. Az is baj, hogyha akarok beszélni, de nem kéne beszéljek. És az is baj, hogyha kéne beszéljek és nem akarok beszélni. Mind a kettő baj. Ezért mondja a proféta, vagy a mindenható Isten, hogy erről az útról ne térjél le, se balra, se jobbra. Tehát amikor beszélni kéne, akkor ne hallgass. És amikor hallgatni kéne, akkor ne beszélj. Ez volna az optimális. Amikor a test nem erős, és nem akar kontrollálni, és nem akar tudni semmit, hanem egyszerűen teljesen lazán, gyermeki módon elmondja, figyelj meg, te kaptam ezt az álmot, fiskálom meg, hol van kedved. Nekem meggyőződésem az Úristen adja az álmokat, és lesz, ami lesz. Így van-e? Nem tudom. Az igazság az, hogy nagyon fárasztó tud lenni néha ebben a testben való létezés. Főképp, mint az ember megtudja, hogy van örök lét, van tökéletes lét, meggyőződésévé vált, hogy van mennyek országa is, még itt ki legyen a testben. Néha azért az ember gyötrődik. Aki nem gyötrődik, szerintem hazudik. De mindegy. Én néha gyötrődöm, és nem is bánom. Jobb nekem gyötrődni, mint vakmerű lenni, vagy pedig a kezemben tartani a kontrollt, vagy pedig elbizakodott lenni. Néha gyötrődöm a testem miatt. És az igazság, még azt sem tudom beállítani, hogy a testem mennyire legyen erős. Tehát én tudom, tehát vannak nekem erről ismeretem, hogy igen, a test, hogyha erősebb, mint a lélek, akkor az nagyon rossz, mert akkor rátelepszik a lélekre, és leuralja a lelket, és ebből történt a kárhozat. De nem tudom a testemet én meggyengíteni, és nem is akarom meggyengíteni. Noha tudom, hogy ellenségem a test, a lélek ellensége a test, de hogyha akarnám meggyengíteni, az már megint a testtől van. Az én testi akaratomból akarom meggyengíteni a testemet. Ez őrültség, ez. Pontosan ma láttam elém jött egy olyan hír, és belenéztem ebbe egy régi hír végül is, több mint két éves hír, vagyis közel két éves hír. Egy olyan hölgy, aki, egy olyan influencer, aki teljesen vegán, ilyen nyers vegán életmódot folytatott, meghalt, halálra éjesztette magát. És elgondolkodtam rajta, hogy ez miért is van, hogy lehetséges az, hogy a másik négy éve ilyen nyers vegán életmódot folytat és belehal. Tehát halálra éjeszteti magát, szó szerint. A másik, aki nem eszik több éve, annak nincsen semmilyen baja. Persze az egyszerű válasz a kérdés az, hogy a tudományos magyarázat az, hogy a testnek nem tudom én milyen táplálékra, meg fehérjékre, meg zsírokra, meg vitaminokra van szüksége. Ez bullshit. Én hiszem, hogy ez hazugság. Ez teljes mértékben hazugság. Én el tudom hinni azt, hogy az Úristen meg tudja tartani az embernek a testét, akár éveken keresztül is, étel nélkül. Abszolút el tudom ezt képzelni. Ez azért kell történjen, mert az emberek Istent csináltak a különböző táplálkozási szokásokból. A zsíros, vagy pedig zsírmentes, vagy pedig sós, vagy cukormentes, ezek mind ilyen istenek, földi istenségek, bálványok. Tehát az ember azt gondolja, hogy attól lesz egészséges, hogy egészségesen táplálkozik. Ez akkor a hazugság, hogy fertelmesség. Tehát bálványt csinál az ember a táplálkozásból. Az ember nem attól egészséges, mert keveset eszik, vagy pedig nem eszik húst, vagy pedig nem fogyaszt cukrot. Nem attól egészséges, hogy a lelke egészséges. És hogyha a lelke nem egészséges, akkor tök mindegy, mit eszik, mit nem eszik. Teljesen mindegy. Tehát ez a női személy is, egy oroszországi lány, 39 évesen halt meg. Ő ugye kontrollálni akarta az ő egészségét. Kezébe vett az irányítást. Különböző démonok úgymond megszállták őt. Bejöttek az ő gondolatába, hazug gondolatok, szellemiségek, démonok, jelképesen démonok, ugye. Megszállták őt és leuralták őt. Ő azt hitte, hogy attól lesz egészséges, hogyha nyers gyümölcsöket, meg zöldséget fogyaszt. Ő ebbe belehalt. Azért halt bele, hogy a világ tanuljon ebből, hogy ez hazugság. Ez óriási hazugság. Sajnos még az utolsó üzenete is a világnak nagyon borzalmas, mert azt mondja, hogy az életnek nincsen semmi értelme, kivéve akkor, hogy az ember felfogja, hogy az életnek nincsen semmi értelme. Csak akkor, azt mondja, érdemes élni, de csak akkor, hogyha az ember felfogja, az életnek nincsen semmi értelme. Ilyen nagy filozófiát kövezött ki, ugye. Tehát brutális, ugye, az a megtévesztés, ami van az emberekben, ezek a különböző emberi agyalások, meg filozófiák, ezek a dacolások Istennel, hogy azt mondjuk, hogy az ő művének, ami nem mű, hanem eredeti teljes mértékben, az életnek nincsen semmi értelme. És akkor rá egy pár napra ugye el is veszíti az életét. Tehát, hogyha az értelmét elvesztettük, akkor nyilván az életet is elveszítjük. Persze ez az állítás úgy lehetne igaz valamelyest, hogy a földi életnek önmagában nincs értelme. Hogyha az embernek a lelke nem jut teljességre, nem szabadul meg teljes mértékben a rátapadó mocsoktól, és nem tisztul meg, akkor nyilván nincs értelme az életnek, mert ez a Bibliában is le van írva. De a teljes igazság nem az, hogy az életnek nincs értelme, hanem az, hogy az életnek Isten nélkül nincs értelme. Na ez a női személy, ő Isten nélkül élt. Neki az Istene, az élet stílus volt az, hogy nyers vegán táplálékot fogyasztott, tehát bálványt csinált gyakorlatilag a táplálékból, a saját örülékéből, és végül éhen halt. Noha nekem teljes meggyőződésem, hogy az ember nem kéne éhen haljon, tehát amit ő fogyasztott, az bőségesen elég lehetett volna arra, hogy ő éljen, tehát nekem ez teljes meggyőződésem. De mivel, hogy ő egy ilyen hazug üzenetet adott a világnak, és rengetegen követték az Instagramon, TikTokon, meg különböző helyeken, ezért Isten nem hagyhatta ezt büntetés nélkül. Az emberek értsék meg, hogy ez hazugság. Tehát nem az menti meg az embert, vagy nem azt teszi egészségesé az embert, hogy egészségesen táplálkozik, hanem az, hogy egészségesen táplálkozik lelkileg. Aki nem táplálkozik lelkileg egészségesen, hiába próbál egészségesen táplálkozni fizikailag, mert az nem ér semmit. Abba az ember csak belehal, nétut. Szóval a test akkor van optimális erőben, amikor alkalmas arra, hogy megcselekedje, amit Isten mond, azonban el tudja fogadni azt, hogy nem tud dolgokat, nem ért dolgokat, amikor nem akar kontrollálni semmit. Abból tudhatjuk, hogy a testünk erősebb, mint a lélek, hogy tudni akarunk dolgokat, és kontrollálni akarunk dolgokat. Tehát ilyenkor már a lélek veszélyben van. A testnek az ereje nem optimális, hanem túl teng. Az én testemnek az ereje akkor van túl tengésben, amikor én tudni akarok dolgokat, tudásból akarok megnyilvánulni, nem pedig bizalomból, nem pedig hitből, vagy pedig ha kontrollálni akarok dolgokat, akkor teljesen biztos, hogy a lelkem veszélyben van, mert a testem túlságosan erős, túl teng a testemben az erő. Azt mondja Pál apostol, hogy dicsekszik az erőtlenségekkel, az erőtlenséggel, mert amikor gyenge, akkor erős, mert Istennek az ereje akkor lakozik mi bennünk, Istennek a jelenlétét akkor érezzük a legjobban, amikor gyengék vagyunk. Tehát a lélek számára az a jó, hogyha a test gyenge. Persze az emberből nem csinál a törvényt vagy vallást, mert Isten megadja azt, a test gyengeségét, nekem is többször megadta, amikor szükségem volt, és néha úgy érzem, hogy most is, hogy szükségem lenne, testem meggyengüljön, mert egyszerűen brutális a test, a fenevad. Tehát érzem azt, hogy valósággal hadakozik, harcol a lelkem ellen, az én testem is, és azáltal elfolytja a léleknek a hangját. Tehát lehet, hogy kellettem a beszélgetni az emberrel, mondja meg, kedvesen, szeretetteljesen kaptam egy álmot, őt láttam álomban, nem kértem, ezt adta mindenható Isten, de nem mondtam semmit. Tehát így Isten nem dicsőült meg. Mert ha én elmondtam volna, lehet, hogy pont egy néhány perc azelőtt mondtam volna, ahogy ő elmondta nekem azt, hogy vett egy új rádiót. És hogyha neki azt mondtam volna, hogy ezt láttam álomban, akkor ő tudta volna, hogy Isten beszél hozzá álomban. Persze, hogyha feltéve, hogyha ő nem kezd bevonásan gondolkodni, hogy biztos ördög van bennem, meg sátán van bennem, mert ugye ez a szomorú, hogy Jézus is megvádolták, hogy ördög van benne. Engemet is többen vádoltak azzal, hogy ördög van bennem. Isten megmutat bizonyos dolgokat, pontosan, mint a profitáknak is. De a világ ezt képtelen felfogni. Én nem akartam tudni semmit, nem kértem tudást, nem kértem látást Istentől, hogy akkor most hogy lesz jövő héten, vagy kivel fog találkozni, ilyen soha nem, tehát nem kísértem én Istent. Többször elmondtam, hogy nem kérek én tőle semmit, csak azt legyen meg az ő akarata. Így jóformán nekem nem jön semmi, hogy kérek tőle. Semmit nem akarok így tőle kérni. Mert én azt sem tudom, hogy nekem mire van szükségem, mit kérek én tőle. Persze, hogyha a lélek imádkozik bennem, akkor ő megfogalmazza a lélek, hogy nekem mire van szükségem. És akkor azt hallom én is, tehát a lélek kér, értem az én lelkemért, amire szükségem van. Tehát testből nem imádkozok, tehát nem kérek olyat, hogy most akkor meg akarom látni, hogy akkor mit tudom én, a barátommal mi a helyzet. Ilyet nem kérek egyáltalán. Ettől függetlenül kapok ilyen álmokat. Egyik barátommal vagy családtagommal mi a helyzet, miben van. Hogyha azt adja az Isten, akkor megkeresem őt alázattal, szelítséggel, megpróbálom elmondani neki azt, hogy figyelj meg. Eszközöd mutatta mindenható Isten, vizsgáld meg, imádkozzál, mert ő hozzád is beszél, hogyha van benned alázat és a kéret, és neked is fel fogja fedni azt, amit tudnod kell és látnod kell, hogy a beszédre kerülhest. Ennyit röviden, aki megértette, szerintem megértette, és vágyakozzunk arra, hogy a testünknek az ereje legyen optimális. A testünk ne legyen erősebb, mint a lélek. Ne akarunk tudni semmit, ne akarunk kontrollálni semmit, mert akkor szabad a lélek, amikor a test nem akar sem tudni, sem kontrollálni semmit. És akkor a lélek szabadon meg tud nyilvánulni mi bennünk, és tud minket tanítani. Ma is Isten bizonságot tett, hogy ő az, aki tanít, ő az, aki adja az álmokat. Én is megdöbbentem, amikor teljesen összefutottam el az emberrel, és ő azt mondja, hogy vett egy rádiót. Próbálta behangolni, de nem sikerült. Aztán a rádiót behangolni. Na, adja Isten, legyen majd lehetőségünk találkozni és beszélni arról a rádióról, az igazi rádióról is. Hogy Isten egy rádió állomás, ugye? Ez a példabeszéd. Isten olyan, egy rádió állomás. És mi vagyunk a rádiókészülék. A rádiókészülék az tökéletes, és nincsen behangolva. Ezért lett Isten testi Jézusban, hogy behangolja a mi rádiókészülékünket, a lelkünket, hogy halljuk őt, és cselekedjük az ő akaratát, mert az életre visz, és nem szomorúságba, nem nyomorúságba, nem félelembe, nem békességet ad nekünk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!